Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mitől lehet az, hogy az ügyfél akkor is elégedett, ha nem kapta meg azt, amiért jött, amit szeretett volna? Igen, pontosan attól, ami manapság talán nem annyira jellemző világunkra. Az őszinteségtől és a hátsó szándék érdek nélküli segítségtől. És ez hogy fér össze egy cég profitorientált működésével? Nos, ez látszólagos ellentmondás csupán, mert éppen az ilyen mintákban működhet jól egy cég, de akár az egész gazdaság is. Hogyan lehet ezt csinálni? Azt hiszem, leginkább a sallangok nélküli, belső meggyőződésből fakadó partnerségből. Ez nem hangzik bonyolultnak, de nap mint nap megtenni bizony önmagában is teljesítmény. De, mondjuk így, ez alap. A működéshez meg kell az az energia, ami messze nem csak pénz. Mi még? Erről beszél mai vendégem.
Dr. Márton Zoltán, a Credit Expert ügyvezetője és alapító tulajdonosa. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Úgy vagyok vele, hogy ha nagyon görcsölsz a pénzen, és csak azt látod, hogy pénzt kell keresned, akkor ez a hozzáállásod az alapdöntéseidet is befolyásolja. Ami a nap végén érződni fog a magatartásodban, a személyiségedben, ez pedig onnantól fogva ellenkező hatást képes kiváltani. Minél jobban akarod, annál kevésbé fogod megkapni. Ezt azért olvastam fel, mert ez így logikus.
Igen.
Csak éppen nem egy vállalkozótól. Mert egy másik podcastban azt mondtad, hogy hát persze a vállalkozással pénzt lehet keresni, vagy pénzt szeretne keresni. Tehát a vállalkozó és a pénzkereset az nem igen elválasztható.
Igen.
Old fel ezt az ellentmondást.
Szerintem ez nem ellentmondás, hanem ez egy attitűd. Ezt a mondatot úgy fogalmaznám meg, úgy finomítanám ki, hogy egy vállalkozás, hogyha azért működik, hogy pénzt keressen, és a pénzkereset van az első helyen a vállalkozás, vagy a vállalkozónak az életében, akkor az kihatással bír a nap végén a szolgáltatás vagy a termék minőségére.
Rontja?
Rontja. Igen.
Mert ebből az nekem
igen,
az jön.
Igen, egyértelműen rontja, mert egyszerűen az lesz a fókuszban. Nem azt fogjuk nézni, hogy az a termékünk, vagy a szolgáltatásunk legyen jó minőségű, hanem az, hogy hogyan tudunk vele minél több pénzt keresni. És persze nyilván ez a célja a nap végén, keressünk pénzt, de nem mindegy, hogy azt milyen attitűd mellett tesszük. És én abban hiszek, hogy egyszerűen, hogyha csak a pénzt nézzük, akkor az a döntéseinket igenis befolyásolni fogja, az alap hozzáállásunkat, attitűdünket, kisugárzásunkat, kommunikációnkat befolyásolni fogja, és ez kiérződik a végén a termékből is, meg a szolgáltatásból is.
Pénzszagú lesz a dolog.
Igen. Mondhatjuk
nekem is. A Boeing és a McDonald's Douglas példája jut eszembe, amikor egyesült a két cég. Ugye a Boeing azt mondta magáról, hogy mérnöki precizitás és abszolút minőség, de nyilván valamilyen okból egyesültek a McDonald's Douglas-szel, ahol sokkal inkább előtérbe volt a nyereség, a pénz. És hát aztán születtek belőle olyan problémák, mint azt hiszem a 767-es, ha jól mondom, igen. Egy ilyen automatikusan működő, nagyon automatizált repülőgép, amelyikből kettő is lezuhant, mert nem olyan volt a minősége, nem dolgoztak annyit rajta a mérnökök, hogy a pilóták mindent értsenek, és tudjanak valamit az ellen tenni, hogy a gép orra automatikusan lefelé ment, és nem lehetett beavatkozni.
Hát ez kellemetlen, igen.
Pedig egyébként leírták a mérnökök, csak nem hívták, valahogy nem hívták fel a pilóták figyelmét. Tehát volt erre eljárás, csak ezt valaki nem vették komolyan. Szóval a minőség.
Igen.
Csak is minőség?
Nyilván én nem azt mondom ezzel, hogy ez az egyetlen járható út, ez az én szerintem járható út hosszú távon. Egy vállalkozás, meg úgy általában én is úgy azt gondolom, akkor gondolkozunk helyesen, hogy a hosszú távra tervezzük az életünket, a vállalkozásunkat, és a hosszú távhoz egy stabilitás, egy minőség szükséges, és a minőség az persze pénzkérdése is valahol, de ez kell legyen az elsődleges szempont. És azt követően persze jönni fog magától, szerintem legalábbis, a pénz is.
Hogyan lehet ezt optimalizálni? Mert van az iskola, hogy oké, csináljunk valamit, hogy éppen a szükséges költségen is menjen, tehát nyilván nem rosszan, de hogy menjen. A másik oldal meg mondjuk a középkori kézműves technológia, hogy mindennek a legtökéletesebbnek kell lenni, de gondolom én, hogy van egy optimum a minőségben is, hogy annyit fordítok rá, olyan jó minőségű lesz, amennyi éppen megéri. Tehát számoltok ilyeneket, vagy létezik szerinted ez?
Biztosan létezik, nyilván az autógyártásban például egyébként ez egy kifejezetten létező ugye sajátosság.
Hát igen, egyébként most panaszkodnak, most láttam egy videót, már 200.000 kilométerre tervezik csak az autókat.
Igen, ugye volt egy, nem tudom a szakszót, ami ehhez társul, de ugye rájöttek arra az autógyártók, hogy hát, hogyha a vízpumpa 30 évig bírja, de az autót meg 20 évre tervezzük, akkor nem kell bírja a vízpumpa 30 évig, akkor kicsit roncsuk le annak a minőségét, és akkor csak bír az is 20
évig. De most
évig.
Már föltengely törik el.
Hát igen, tehát ez az, hogy azért ennek szerintem, hogy mondjam, nagyon nehéz megtalálni ennek az egyensúly állapotát. És talán valahol úgy is lehetne ezt szerintem megfordítani, hogy ha én lennék a másik oldalon, aki ezt a terméket szolgáltatás igénybe veszi, akkor nekem ez igénybe venném-e. Uh-huh. És ha az a válaszom, hogy igen, és nem érezném azt, hogy ez egy lebutított termék, vagy ez egy gyenge minőség, akkor azt mondom, hogy megtaláltuk az optimumot. Persze nyilván erre vannak a mindenféle mintavételi módszertanok, hogyan tudunk ugye próbagyártás, vagy próbaterméket állítás, azt ugye lepróbálni, vagy eladni, de nem hiszem, hogy ezt így képlet szinten meg lehetne mondani, hogy most mi az optimum. Én inkább azt mondanám, hogy termékszolgáltatásra vetítve kell valahogy megtalálni adott esetben, hogy az autógyártók már túlléptek ezen, ugye, mint a példa is jól mutatja. Tehát ez egyedileg kell szerintem.
A szolgáltatásnál ez a kérdés egyébként nagyon szubjektív, hiszen bemegy hozzád egy ügyfél, akinek éppen pénzre van szüksége, gondolom nem kevés szorongó vállalkozó, hogy úgy érzi, hogy húha, nem kap pénzt, vagy gyorsan kell pénzt, tehát nyilván egy feszültebb helyzetben is akár, de nálatok ezt hogy lehet értelmezni a minőséget? Nyilván a végén úgy, hogyha vagy megkapja a vállalkozó a hitelt, vagy nem, tehát van egy ilyen mondjuk is sikerkritérium, de ti hogy látjátok ezt a szolgáltatásban?
Ebben én úgy látom, hogy nem feltétlenül abban mérhetjük a sikerességet, hogyha a vállalkozó meg is kapja a finanszírozást. Rengeteg olyan elégedett ügyfelünk van egyébként, aki menet közben nem kapott finanszírozást, vagy nem sikerült megvalósítani a célját.
Zoli, de jó, hogy
mégis ajánlott bennünket. Nyilván nem örült neki. Én talán azt mondhatom, hogy mi akkor járunk el helyesen, ha megteszünk érte mindent. De mivel nem mi vagyunk a döntéshozók a nap végén, tehát nem mi mondjuk a bankban, hogy már pedig ezt a hitelt jóvá hagyjuk, vagy nem, hanem egy kockázatkezelési terület, ezért én arra közvetlen ráhatással nem bírok. Én csak annyit tehetek, hogy megteszek mindent azért az ügyfélért, és megpróbálom a lehető legtöbb oldalról megvizsgálni. És picit egyébként hadd indítsam még távolabbról a válaszomat, hogyha végzünk egy gyors kutatást, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon 370 ezer társas vállalkozás működik kb. Ez nyilván nem pontos szám, meg napról napra változik.
Kicsit nagyok minden.
Ebben az all-in, ebben benne van a nullás is, meg benne van a sokmilliárdos mondjuk MOL is, vagy akármilyen vállalkozás.
370 ezer. Csak kóstolgatom a számot.
Hát igen, ez sok, és ebben még van, ebben nincsen benne az egyéni vállalkozó egyébként, tehát én kifejezetten a társas vállalkozásról beszélek, azzal arról a jogi formáról, amivel a leggyakrabban találkozunk, mint finanszírozási cél, tehát vagy ügyféltípus, és hogyha elkezdem ezeket a vállalkozásokat árbevétel, tehát mennyi éves árbevételt realizál, elkezdem így szegmentálgatni, akkor arra jutok ki, hogy gyakorlatilag ennek a 370 ezeres vállalkozói körnek a több mint 80, majdnem 90%-a 330 ezer vállalkozás nem rendelkezik csak 400 millió vagy annál kevesebb árbevétellel. Tehát a vállalkozások döntő többsége
hát elég kicsi
400
cég.
Millió alatti vállalkozás.
Hát szinte erre mondaná, gondolom valamelyik jól képzett közgazdász, hogy mikrovállalkozás.
Igen,
szinte.
Hát a KKV törvény szerint egyébként nagyon sok vállalkozás, mikro és kis vállalkozás. Én nagyon szívesen ülnék egyébként egy középvállalkozásban is, mert az már egyébként elég nagy árbevételi kategóriát jelent. De hogy visszatérve a szegmentációhoz, és a maradék 40 ezer vállalkozásból kb. 18 ezer, nem, bocsánat, 20 ezer körül van, aki 400 millió és 1 milliárd között, és nagyjából 14 ezer vállalkozás van 1 milliárd árbevétel fölött. Összesen, az egész országban.
A statisztikusok ezt úgy mondanak, hogy ez a felső decilis.
Ez a felső, és az a probléma, hogy amikor a gazdasági döntéshozó KKV-ról beszélnek, a felülnézete ezeknek a vállalkozások.
Akkor teljes magyar gazdaságról beszélnek.
Igen, és akkor ők azt mondják, hogy hát a KKV, és az ő szemében a KKV az a felső egy pár százalék, ez az 1 milliárd forint fölötti cég. Ők ezeket nézik, amikor döntéseket hoznak, holott az ügyfelek döntő többsége, és lassan eljutok a válaszig is, a döntő többsége, a 80-90 százaléka 400 millió alatt van, mi több, 280 ezer vállalkozás van 100 millió árbevétel alatt éves szinten. Na most, ezek furcsa számok, engem is megleptek egyébként.
Most ugye tovább, nem látják, de csak nézek.
Tovább bontogat. És miért fontos ez? Menjünk el a banki irányba is picikét. Amikor egy vállalkozást a bank finanszíroz, ő is szegmensekben gondolkozik. Azt mondja, hogy van a mikroszegmens, amit általában fióki szinten szolgálok ki, van a közép kisvállalati szegmens, amit mondjuk próbálok standardizálthoz képest kicsit egyediben, és van a nagyvállalati, ami nem klasszik nagyvállalat, mondjuk 1 milliárd forint árbevétel felett. Mi a banki attitűd? Érdemi banki verseny, és most egy erőset fogok mondani, az 1 milliárd forint fölötti árbevétel cégek esetén van, tehát a bankok azért a 14 ezer vállalkozásért versenyeznek ténylegesen. A maradék 350 ezer vállalkozásból a 400 és 1 milliárd közöttiekért még csak-csak, és a 400 millió alattiaknál meg úgy működik, hogy van vagy nincs. Tehát, hogy belefér vagy nem fér bele. Nincsen egyediesítés, meg nincsen...
Hát akkor olyan lakossági típusú,
abszolút.
Ugye?
Abszolút. Ebben a szegmensben is kezelik teljesen ezt a típusú ügyfelet, és azt mondják, hogy neki vagy belefér ez az ügylete, ez az igénye a banki keretrendszerbe, vagy nem. És nincs igazán egyébként override, vagy feloldási lehetőség. Az ügyfeleink döntő többsége mikro és kisvállalkozó, mármint a banki szegmens szerint is. Itt nem az van, hogy a bankok sorban állnak az ügyfelekért, hanem nagy nehezen találunk egy vagy kettő bankot, aki hajlandó megfinanszírozni.
Fordított a helyzet az ügyfél áll sorba a
bankoknál. A helyzet, és sajnos az ügyfél áll sorba a bankoknál, ha hitelért megy, ha számlavezetésért megy, akkor már teljesen más a helyzet. Mert hát ugye nincsen kockázat, nincsen kockázat, ott persze mindenféle kedvezménye próbálják a bankok behozni.
Igen, van, semmi probléma.
A mi értékünk itt van szerintem, hogy mi ezekkel a vállalkozásokkal dolgozunk, ezeknek a vállalkozásoknak próbálunk segíteni, és ezeknek a vállalkozásoknak sokszor tudunk is egyébként szerencsére érdemi segítséget nyújtani.
Olyanok vagytok, de jóságos nagybácsi, ugye megpróbál.
Igen, igen. Megpróbáljuk is, sokszor sikerül is, és nyilván ezen dolgozunk, hogy minél többször sikerüljön, mert ráadásul a mi tevékenységünk, ez csak egy zárójel, de azért talán fontos, mi teljesen ingyenesek vagyunk az ügyfél számára. Az kell legyünk, mert hogy Nemzeti Bank engedéllyel látjuk el a tevékenységünket, ez a típusú tevékenység, ez kötelezően ingyenes. Csak a bank.
És a bank fizet benneteket.
Igen, ő a megbízó, gyakorlatilag most 41 néhány partnerrel dolgozunk, nem csak bankok vannak benne, hanem pénzügyi vállalkozások is, ők fontos szereplő egyébként a piacnak, hogy kicsit méltatlanul egyébként alulsúlyozott szereplői. De ők a nap végén ők azok, akik a jutalékot vagy a bevételeinket egyébként fizetik. Az ügyfél számára teljesen ingyenes szolgáltatást nyújtunk egyébként.
Most már értem, hogy miért mondtad egy másik podcastban, hogy hát reggel felkerek, és pontosan mivel is foglalkozom?
Hát... és ez csak az egyik vállalkozás, ezen kívül van egy-kettő, de hogy alapvetően nyilván mindegyik a vállalatfinanszírozás köré épül, csak mindegyik picikét másképpen. A Credit Expert az, ami leginkább egyébként így nagy tömegeket tud kiszolgálni, és sok ügyféllel dolgozik.
Arra azért kíváncsi vagyok, hogy amikor az ügyfél nem kapta meg a remélt finanszírozást, és mitől lett mégis boldog, és ajánlott benneteket?
Képzeld el azért, mert azt látta, hogy megtettünk érte mindent. És ez számunkra is meglepő, nyilván nekünk ilyenkor nem keletkezik bevételünk sem, tehát ugye dolgoztunk egy csomót az ügyféllel, azon az adott hitelkonstrukción, és a végén jön, hogy akkor sajnos a bank nem finanszírozza meg, hát ezzel nem tudunk mit tenni, mert ugye a banknak saját döntése, szíve, joga is, hát ezt így is kell kezelnünk, de mégis csalódással tölt el bennünket is természetesen, és egy ilyen ügyfél, amikor ajánl bennünket, ez egy nagyon nagy örömmel tölt el még,
hát meglepő,
hiszen tudjuk, hogy ő is kiérezte. Kiérezte azt, hogy itt nem elsődlegesen a pénzre megy a kolléga, hanem arról, hogy segítsen.
Tehát akkor megpróbáltatok közösen megoldani a problémát.
Megpróbáltuk, igen. Nem jött össze.
És egyébként mennyire türelmesek vagy türelmetlenek az ügyfelek, mert most, hogy leírtad, tehát tulajdonképpen ezek nem túl nagy vállalkozások, és sokszor pénz szűkébe lehetnek, hát azért jön hitelér, gondolom.
Nem feltétlenül. Ugye nagyon sok beruházási típusú finanszírozásban segítünk a vállalkozásoknak, és most van egy olyan paradox helyzetünk, ez nem a miénk, hanem ugye a gazdaságban, hogy most megint mondok egy erőset, de szándékosan, most könnyebben lehet egy ügyfél számára kihozni egy 100 milliós beruházási hitelt egy ingatlan vásárlásra, mint egy 1 millió forintos szabad felhasználási folyószámla hitelt.
Miért?
Azért, mert más lesz a finanszírozó fél. A folyószámla hitelt azt bank finanszírozza, a beruházási hitelt viszont tudja pénzügyi vállalkozás is. Ugyancsak Széchenyi konstrukcióban, tehát ami most ugye a legelterjedtebb, és ugye mindenki ezt a fajta konstrukciót szeretné igénybe venni, és teljesen más döntési módszertannal dolgozik a kettő szerint.
Hát gondolom, egyszerűbb, könnyebb útja van, igen, a pénzügyi vállalkozásnak.
Amikor a bankokra haragszunk, hogy ő mi nem hitelez, azért azt tegyük hozzá, hogy a bankok...
Ezt nagyon
azért...
jól teszi, hogy nem hiteleznek, mert az én pénzemet adja kölcsön.
Pontosan, itt a kulcs, igen, tehát a bank, amikor egy magánember vagy egy vállalkozás is azon gondolkozik, hogy mit csinálja a felesleges pénzével, két dolgot tehet. Vagy beteszi a párnacihába, szoktam mondani, vagy beviszi a bankba. De ha beviszi a bank, vagy a bankban tartja a pénzét, akkor a bank azt a pénzt használni fogja az ő hitelezési műveleteihez áttételesen. Ezért kockáztatja is. És nyilván az Európai Unió szabályok is, meg a magyar szabályok is afelé terelik a bankokat helyesen, hogy ez a kockázat, ez minél moderáltabb, kisebb legyen, hiszen akkor kell majd...
Akkor viszont ugye nekem adni.
Igen, akkor tudjuk a helyzetbe hozni a bankot, hogy az ügyfél az visszakapja betétjét. A pénzügyi vállalkozás ezzel szemben nem ezt teszi. A pénzügyi vállalkozás nem kezel betétet. Ő általában refinanszírozásból dolgozik, mondjuk az fejlesztési banknak, Exim banknak, vagy akár saját tulajdonosi forrást helyez be.
Elmegy egy nagyobb cég bankhoz.
Például, de a tulajdonos is tehet olyan helyzetben, ad bele finanszírozást, de banktól is az tipikus, hogy egyébként a banki finanszírozást, a banki háttér, tehát refinanszírozásnak nevezzük, és itt viszont a pénzügyi vállalkozás gyakorlatilag egy egyszerűsített minősítést végez, ő neki nem kell olyan mélyen az ügyfélnek a pénzügyi helyzetét elemezni, mint egy banknak, ő a beruházásra tud fókuszálni. Magára, mint az ügyfél szeretne megvalósítani, az ingatlan
szeretné megvenni. Az ügyleti terve. Aha.
Még csak az sem, magára a beruházásra, hogy mit akar megvenni, és az, amit fog csinálni. És innentől fogva ezt az ügyfélkört, most tényleg abszolút a helyzet, könnyebben ki lehet szolgálni, mint egy klasszikus banki hitelezésben.
Nekem a logika egyébként egy kicsit még megakadt a szemem vagy a fülem, hogy oké, a bankre, tehát hogy engem nem finanszíroz egyéniként a bank, nem ad hitelt, mert kockázatosnak lát, oké. Ám a pénzügyi vállalkozásnak ad refinanszírozást, ugyanaz a kockázatot futjuk, csak hát talán még nagyobb mértékben is, mert mitől jobb egy pénzügyi vállalkozás, mitől biztonságosabb egy pénzügyi vállalkozás, mint én személy szerint cipőfelső rész készítő kisvállalkozó?
Ez jó kérdés, és egyébként erre két válaszom van. Az egyik az, hogy általában ezek a finanszírozások moderáltak, kis összegűek, ahhoz képest, amikor a banki portfólió, tehát fontos, hogy mondjuk nem tudom, egy bank ugye rendelkezhet sok 100 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, vagy akár még 1000 milliárdossal, és ugye nem kell messzire menni, hogy ilyen találjunk. Egy pénzügyi vállalkozásnak a mérlegfőösszege jó, ha meghaladja 20-30 milliárd forintot.
Aha.
És ez csak az egyik része.
Relatíve kicsibe játszanak.
Relatíve kicsibe játszanak, és a másik pedig, hogy a legtöbb pénzügyi vállalkozást, akik a Széchenyi konstrukcióban, a mikrohitelben részt tudnak venni, őket a Magyar Fejlesztési Bank refinanszírozza, ami pedig sokszor EU-s forrással tud egyébként gazdálkodni, tehát a nap végén nem feltétlenül a betétesnek a pénze. Uh-huh. Ez benne, mondjuk a költségvetés pénze lehet benne egyébként.
Hát ha egy bank megbillen, ugye,
ugyancsak akkor a költségvetés pénzéből,
igen. A közpénz, az OBA, az is közpénz, OBA-nak hívják.
OBA-nak hívják.
Tehát, hogy a végén a számlát
a láttuk, végén a számlát
láttuk a 2008-as válságban, hát mindegy.
Igen,
hát.
Csak nem mindegy, hogy mekkora a kockázat.
Igen.
És azért azt is valljuk be, hogy ugye most azt az irányt vettük fel, hogy a pénzügyi vállalkozás az nagyobb kockázatot fut. Nem biztos, hogy ez így van. Mert ő egyébként akár kicsit ilyen pénzügyi inkubátornak is tekinthető.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Márton Zoltánnal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.